egyszerűen rákényszerülnek a fiúk, baromi magasak a kamat kiadásaink, és csökkenteni kell a hiányt. Előbb-utóbb az Unió is fogja verni a fejüket, hogy újra lesz túlozott deficit eljárás, meg egyébként is fenntarthatatlan. Tehát ilyen magas hiánnyal nem tud ez az ország működni. Nem lehet egyfolytában a jövő feléléséből, tehát a eladósodásból meggazdagodni.
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Gazdaságról lett szó, hogy koszorús költőnk írta, volt, ébred a természet, csicseregnek a madarak, összeomlott a költségvetés. Nem volt ilyen versünk, talán majd lesz. Viszont az tényleg igaz, az eddigi években azért egy szezonalitása volt a költségvetés összeomlásának, ugye általában ez a nyár közepén ősszel következett be, hogy gyakorlatilag kiderült, hogy az előzőleg bemondott költségvetés az annyira volt érvényes, mint amikor én lottózni próbáltam. Az idén ez már tavaszra sikerült, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Itt a Hol élünk gazdasági alpodcastjében, a Miből élünkben. Pap Zsolttal, a gazdasági rovat újságíró, a műsorvezető ezúttal is természetesen, Batka Zoltán.
Jó napot kívánok!
Zsolt, idefele jövet azért még busszal, villamossal tudtam jönni, nem omlott össze, úgymond a tömegközlekedés, egyelőre még ellátják a, nem tudom, a bajomat a kórházban, már úgy persze, hogy esetleg élve is kijövök onnan, ez nem teljesen biztos. Tehát mit látunk abból, hogy hát tulajdonképpen a kormányunk a napokban ismét beismert, hogy totálisan ilyen vabankra, bemondásra állapított meg költségvetést, és annak már most vége van. Eddig azért ez, mondom, őszre, nyár közepére sikeredett.
Így van, ilyen még soha nem volt. Tehát igen, azt mondjuk, hogy összeomlott a költségvetés, egyébként nem is tavasszal, hanem ez február 28-án be is következett. Két hónap, azaz a február 28 vagy 29 napos volt idén, nem tudom, tehát nem kellett
hatvan. És hadd mondjam, hogy a kiskertünkben már februárban nyílott az ibolya, tehát korán jött a tavasz, korán omlott össze a költségvetés.
Így van, és ezen most nagyon jó mulatkatunk, meg viccelődünk, de ez irtózatos nagy probléma. Jó, most mondok két számot, tehát 1700 milliárd forint volt a hiány két hónap után. Hát a kormány igazándiból egész évre valami 2500-at tervezett, tehát hogy két hónap alatt összehozták az egész éves hiánynak a 68%-át. Tehát ilyen soha büdös életben nem volt Magyarországon. Most lehet leszámítva egy-két háborús esztendőt, 1944-et vagy 43-at, de akkor még nem volt ebben az értelemben államháztartás is.
Ha most is háborút írunk, ugye Amerika a Soros ellen.
Hagyjuk, jó, tehát amikor volt tehát a 2008-as válság, talán tehát akkor sem volt, tehát ennyire pocsék a pénzügyi helyzet nem volt az év elején. És miről van szó? Persze, hát működnek a villamosok, mindenki megkapja a nyugdíját, mindenki megkapja a fizetését a közszolgálatban, tehát itt a költségvetés összeomlása nem jelenti azt az államműködés összeomlását, hanem arról van szó, hogy nem a bevételekből működik az állam. Nem azokból a bevételekből működnek, amiket megterveztek, jól-rosszul, hát kiderült, hogy baromi rosszul, hanem már most nagyon vaskos hitelfelvételben van az állam, és igazándiból nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a kimenete. Az is igaz, hogy egyébként ugye a 2010 és 20 között többé-kevésbé a szocialista elődjével szemben az Orbán kormány azzal tudott büszkélkedni, hogy hát ők legalább a költségvetést rendbe rakták, és valóban volt egy fegyelmezett költségvetés, de most már sorozatban 2020 óta, ez most már az ötödik év, 2024, amikor totálisan félremegy a tervezés. És jó, lehet itt arra hivatkozni, hogy 2020-ban ott volt a Covid-válság, való igaz, az egy teljes pénzügyi ütést vitt be minden országnak a gazdaságába. Az ukrajnai háború is megkeverte itt a lapokat rossz értelemben, ez is igaz. És bizony ott van az, hogy teljesen inkompetens módon folyik a pénzügyminisztériumban a költségvetés.
Mégis, mivel magyarázod azt, hogy azért most már látszik egy tendencia? Tehát először úgy lassan kezd összeomlani a költségvetés, és most már egyre gyorsabban, egyre nagyobb lendülettel, egyre hamarabb jön el ez a, mondjuk úgy, hogy kegyetlenségi időszak. Miért volt az, hogy ennyire gyorsan és ekkora robajjal esett össze?
Hát egyrészt ez a tavalyi évben keresett. Tehát ugye volt a tavalyi költségvetés is szép lassan összeomlott. Tehát nőtt fokozatosan a hiány, hogyha minden igaz, most GDP arányos hiányokat mondok. Igen. Megtervezték, beterjesztették ők az 2022 áprilisában 3,5%-kal, mire július 1-ére elfogadta a parlament, már 3,9-re emelték, mert már akkor lehetett látni, hogy amit ők februárban megterveztek, az nem lesz már akkor tartható. Tehát 3,5-ről fölmentek 3,9-re, aztán valamikor év végén, amikor már 2022 végéről beszélünk, akkor már, hogy látták, hogy ez így nem fog menni, és akkor valami 4-3-4, valami 7-es számot bemondtak. Ugye módosították a költségvetést 2023 elején, akkor talán egy 5-7-nél tartottunk, tehát indultunk 3-félről, és már akkor 5-7-tel terveztünk. Év végére Varga Mihály bemondta azt, hogy 5-9 lett a hiány, ugye december, és még a hiány még az év lezárta után is nőtt, mert végül 6,7-tel zárták a fiúk. Tehát
ennyi számtól már kiesett a kezemből a kávés csésze. Miért történik ez? Ugye azért Varga Mihály azért nem egy nyeretlen szereplője a magyar politikának. Tehát miért történik az, hogy nem sikerül? És egyre jobban nem sikerül.
Hát a tavalyi évet azt nagyon-nagyon elbaltázta a kormány. Ugye itt nekik is az infláció tett be. Tehát ők arra számítottak 2023-ban, hogy az infláción baromi nagyot fog kaszálni a költségvetés. Ugye álmos könyvek szerint valóban így kellett, ennek kellett bekövetkeznie, hogy egy 20%-os infláció mellett az áfa bevételek robosztus mértékben növekednek. De baromira nem így reagált a magyar lakosság, mindenki tudja, hogy mi történt. Nem fogyasztottunk még egy kicsivel sem többet, hanem visszaesett baromira a fogyasztás.
Hát annál, mert rohadt drága volt minden.
Így van, és így az elmaradtak tavaly a bevételek. Emellett, mármint az áfa bevételek. Emellett ugye baromira megemelte a jegybank a kamatkörnyezetet, nagyon durván elszálltak a államadóssággal kapcsolatos kiadások. Tehát 1000 milliárd forint nem folyt be az ÁFA oldalon, 2000 milliárd forinttal megnőttek a kamatkiadások, 1500 milliárd forinttal. Ez már is egy 2000-2500 milliárdos lyuk csak tavalyról. Na most egyébként erre az elfuserált költségvetési pályára építették rá a 2024-et is, vagyis ami nem vette ezeket a folyamatokat figyelembe, és ezért történt az, hogy 2024. február 28-án már tudható volt, legalábbis már a pénzügyminisztérium számára is, hogy tartatatlan az idei költségvetés, de igazándiból, amikor tavaly a parlament elfogadta a 24-es költségvetési törvényt, már akkor számos elemző mondta azt, hogy ez így nem oké, ez így baromi kockázatos, nem lehet így költségvetést tervezni, tehát a legjobb, a legszuperebb szenárióra tervezték a költségvetést, ebből aztán majdnem a legrosszabb jött össze. Tehát így nem lehet költségvetést tervezni, de láthatóan ez a pénzügyminisztériumot nem érdekli. És az, hogy meg mennyire fasz a gyerek Varga Mihály és az egész pénzügyminisztérium, hát tök jó az imázs a pénzügyminiszternek, tehát tényleg még mindenki úgy gondolja, egy kompetens pénzügyi szakember, aki egyébként majd lehet, hogy egyszer meg jegybank elnök is lehet, és tényleg teljesen kultúrember, és elfogadott.
De zene ízlése is jó, Slayert hallgat.
És még a zene ízlése is oké, találkozik a te ízlésed, de valójában a pénzügyminisztérium költségvetési teljesítménye az elmúlt 5 évben, hát az értékelhetetlen.
Aha. Na most kinek kéne értékelni? Ugye azt látjuk, hogy azért a gazdaságpolitika ilyen háromfejű szörnyeteggé változott. Tehát ugye van egy Varga Mihály, elnézést, nem szörnyeteg, nagyon mosolygós, kedves ember. Nem, különben van egy Nagy Mártonunk, és egy harmadik ilyen ajándék az égből, ugye Matolcsi Györgyünk. És ez a három szekér, hát minimum 2, de inkább 3 irányba húzna. Ez mennyire játszik szerepet abban, hogy azért ilyen sikerül ilyen elég érdekes költségvetéseket kreálni?
Ezzel nincsen különösebb gond. Aha. Persze tök szerencsés lenne, hogyha a különböző gazdaságpolitikai erőközpontok egy irányba húznának, de igazándiból nézzük meg, hogy mindenkinek azért mit más a feladata. Aha. Matolcsinak és a jegybanknak a felsődleges, másodlagos feladata az infláció elleni fellépés. Ez ügyben neki a felmúlt másfél évben rengeteg dolga volt. Nem, egyszerűen nem koncentrálhat 20% körüli infláció mellett másra a jegybank, mint hogy minél hamarabb le akarja vinni 2-3% lesz az inflációt, és ennek érdekében valóban minden lépés meg kell tennie. Ezek az intézkedések nálunk is, a világban is, a jegybankok fellépése korlátozza a növekedést. Mm. Itt van Nagy Márton, aki viszont ugyan jegybankár volt évekig, ugye az MNB alelnöke volt, de hát ő most a másik székbe ül, másik sapkát visel. Nem érdekli őt láthatóan az inflációs probléma. Ő számára és a főnökő számára a legfontosabb, hogy valamifajta erőltetett gazdasági növekedés minél hamarabb kipréseljen a gazdaságba. Ugye ők arra törekedtek tavaly, hogy 2024-re már érdemény gazdasági növekedés legyen, hiszen azért itt van ez a választás, amit azért jó lenne behúzni. Tehát Nagy Mártonnak a prioritása az, hogy a gazdasági növekedés bármi áron fűteni. Itt már van egy szakmai érdekellentét. És akkor ott van persze a pénzügyminisztérium, akinek mindenhez a pénzügyi hátteret kéne úgy biztosítani, hogy közben megmaradjon a egyensúlyos gazdálkodás, tehát hogy Magyarország többé-kevésbé az adóbevételeiből éljen, és ne turván a hitelből. Persze egy egészséges hitelfelvétel belefél egy GDP 1-2%-os évi, mit tudom én, ilyen 1000 milliárd körül kamatkiadás, vagy még kevesebb egyébként belefér egyébként egy jól működő költségvetésbe. Tehát neki meg erre kellene figyelnie, tehát a kiegyensúlyozók. Ezek mind eleve szakmai érdekkülönbözetek. A kormány főnek és a kormánynak lenne a feladata ezeket a prioritásokat összehangolni, hogy most éppen mi a prioritás, minek kellene nagyon lenni, és ez nem működik.
Nagyon úgy fejezte, a kormány fő inkább afféle repháborútban hisz, vagy ilyesmit, tehát az, hogy a Nagy Márton bífelgeti Matolcsit, Matolcsi bífelgeti Nagy Mártont, ugye Varga Mihály pedig többnyire most ilyen mosolygó harmadiként kimered ebbe az üzengetésbe, és akkor nagyjából az ilyen, hogy édes hármasuknak így a küzdelméből alakul ki valamiféle ilyen gazdaságpolitika szerűség.
Nem, te valóban van itt egyfajta személyes érdekkonfliktus, és beszéltünk kicsit már erről, és én most ezt nem is nyitnám ezt a témát nyitva, de tény az, hogy három emberből mindenki utál mindenkit. És akkor most...
Igazi szakmai magyar csendélet.
Így van, így van. Kérdésedre még csak annyi. Tehát az, hogy mindenki, hogy a gazdaságpolitika hogy alakul. És az a baj, és ez nem az én véleményem, hanem külföldi és hazai elemzők egyre gyakrabban és egyre többször nyilvánvalóban írják le, hogy igazándiból most már 4 éve, tehát gyakorlatilag a Covid-válság óta nincs gazdaságpolitika se. Tehát igazándiból, hogyha megnézzük egyébként az Orbán kormány működését, nagyon igazából nincsenek nekik szakpolitikáik. Nézhetjük a szociálpolitikát, az egészségügyet, az oktatást, nincsenek működő szakpolitikák, és ugyanez érvényes egyébként a gazdaságpolitikára is az elmúlt 4,5-5 évre. Nincs íve a történetnek, hanem rögtönzések folynak, mindig probléma megoldás van, tehát, és itt nem lehet egyik egységes gazdaságpolitikáról beszélni, és éppen ezért nem tartunk sehonnan, sehova. Keletkez a hülyeségek, tehát rossznak rossz döntéseket, ársapkák, reptér megvásárlás, stb. Ezek generálnak adhok óriási problémákat, ezeket az adhok óriási problémákat meg kell oldani, és ezzel vannak elfoglalva 4-5 éve.
No, jó, hát a repülőtér vásárlás ez még előttünk áll szerencsére, vagy sajnos, ugye nem sikerült még egyelőre, bár azt is ugye nemrég fixre ígérte a vezér, Orbán Viktor, hogy igen, már itt van a zsebemben
igen,
a repülőtér.
Ez is olyan, mint az euró csatlakozás, hogy mindig 5 évre van előttünk, vagyis hát most már igen, ígérték ezt tavaly őszre, évvégére, januárra, most már tényleg lesz, igen. Aztán február végére, és akkor most mi is megkérdeztük meg egyébként ugye a 444 írdett cikket ebben a témában. Hát könyörgöm, itt van április 1 vagy 2, hogy ne tréfáljunk április 1-je, de hát hol van ez a történet, és akkor jött a ledorongoló engem közlegen, hogy mindenki kussolja, mi ez a hülyeség. Nagyon is jól állunk ezzel az egészen, ez egy tök bonyolult dolog, és különben is vegyetek ti retteret, és mindenki fogja be, megcsináljuk. Hát ettől tartok, hogy bármi áron is megcsináljátok, kedves Nagy Márton, mert erre basszus a gatyánk is ránk megy. És baromira nem a Ferihegyre kellene most 1500 milliárd forintot elkölteni közpénzből, hanem sokkal fontosabb prioritásai lehetnének a gazdaságpolitikának és a költségvetésnek.
Hát ekkora hiány miatt, jól értem, ezt nem is tudják megvenni költségvető. Egyszerűen csak és gyakorlatilag
hát
hiteldől.
Egyrészt ugye arról volt szó, hogy megvenni a valami NER vállalkozó meg a magyar állam.
Tehát közpénzből, igen?
Így van, tehát teljesen közpénzből. De aztán
vagy hitel.
Rájöttek, nem, közpénz és hitelből, tehát mindenképpen hitelből. Egyrészt persze a Nagy Márton tavaly eladogatott mindent, amit ért, tehát eladott két biztosítóban állami részesedést, eladta az Erste Bank 15%-át, tehát kapargatott össze valami pénzt, össze is jött valami 1-200 milliárd forint, de hát ez még mindig édes kevés. Akkor kitalálták azt, hogy akkor behívnak a buliba valami arab befektetőt, aztán már arról is van szó, ugye most állítólag a francia reptérkezelőt is behívnak, tehát most már ilyen nem tudom hány tulajdonos lesz és milyen arányba, tehát egyre viszik lejjebb a magyar állam részesedését, de természetesen hitelből, de ha hitelből is, hát hitelből működik per pillanat a magyar állam, arra kell a pénz, hogy legyen nyugdíj, legyen bér a közigazgatásba, és akárhogy trükköznek itt a fiúk, és nem közvetlenül a költségvetés fogja fölvenni itt a hitelt, hanem majd fölvetetik a nem tudom micsoda, talán a Magyar Fejlesztési Bankban, vagy valami még érdekesebb pénzügyi konstrukcióban, de a végső soron azt úgyis a magyar adófizetők fizetik, tehát a magyar államadóságban fog belefizetni. Az meg, hogy egy ilyen magas vételár mellett mikor fog ez megtérülni pénzügyileg, ez ilyen 40-50 éves megtérülés.
Hát amikor Paks, vagy amikor a szerb kínai vasút.
Budapest-Belgrád. Annál egy kicsivel jobb a megtérülés ideje, mert azért Ferihegy azért vasakosan nyereséges.
Ja, Belgrádra mondtak ugyan 100 évet.
Ezer évet, 987, és akkor teljesen komoly számítások alapján, igen, 900 évre.
Következő jégkorszakban már
megtérülni. De igen, hát mi történik egy vasúti pályában 900 év alatt, meg mi történt?
Komolyságot, uraim, komolyságot magunkra, pedig tényleg mostanság marha nehéz gazdasági elemzőként is már komolynak maradni. Azért látjuk, van, ami épül-szépül Magyarországon, itt ugye a nemzeti tőkére gondolok, hogy a nemzeti tőké alatt meg mit értünk, hát felcsút és csatolt részei. Ugye a Mészáros Birodalom az viszont rekordár bevételről és rekordnyereségről számolt be, ugye 64 milliárdos luxus profitja lett Mészáros Lőrincnek, úgyhogy örüljünk együtt ennek. De egyébként jut eszembe a MOL-nál is, mint hogyha, bár ő az, hogy mennyire sorolható ugye a felcsút vonzás körzetébe, az vitatott?
A MOL nem a felcsút, de abszolút a NER része. Tehát a sokat emlékezett.
Hát együtt szotyiznak a VIP-ben,
Raim Kulov család, Csányi Sándor, tehát azért vannak itt NER és kevésbé NER érdekeltségek. A MOL abszolút, és persze egyébként ez egy nemzetközi befektetők és kis és nagy befektetők és befektetési alapok kezébe. Tehát az egy...
Szóval azért Hernádi Zsolt is bejebb lett milliárddal, bocsánat.
Hát csak a személyes jövedelmet nézve, persze. Így van, és akkor talán ebben most benne vannak a részvény opciók is, de
benne
szerintem...
Biztos vagy benne?
Igen, az 1 milliárdban benne vannak, tehát az a részvénycsomag, amit kapott, de egyébként meg amit árfolyamon elért, meg osztalékon elért, mert hogy azért ő is jelentős tulajdonos, úgy tudom, a MOL-nak, tehát még abból is jöhetett 1-200 millió forint, vagy ki tudja milliárd.
Hát az
semmi. De hogy a kérdések, hogy higgyák, igazándiból tavaly a magyar gazdaságban egy komoly recesszió volt, ugye a KSH szerint 0,9%-a csökkent a GDP. Ha nem lett volna jó a mezőgazdasági termelés, akkor ez akár 3% is lehetett volna.
Már mínuszba.
Mínusz 3%, így van. Tehát egy nagyon-nagyon pocsék éve volt a magyar gazdaságnak. Ennek ellenére...
De nem Mészáros Lőrincnek.
Nem csak Mészáros Lőrincnek. Nagyon jó, és ennek ellenére nagyon jó éve volt a bankszektornak.
Aha.
Mindjárt megmondom, tehát a speciális körülmények miatt. Tehát rekordprofittal zártak
a bankok. Aminek fele ugye most már Mészáros Lőrinc?
Nem. Mennyi? Dehogy is, de nem a fele. Hát a nagyobbik fele, tehát a magyar bankoknak, mit tudom én, mérlegfő összeg alapján talán 50-60%-os részesedése van a magyar bankrendszerben, de azért még mindig az OTP a legnagyobb bank, akárki, akármit mond, tehát a felének a fele a NER-é, tehát a Nagy Tibor C-a, ugye a Granit Bank, ugye viszünk a kicsiről, és akkor itt van ez a MBH bank nevezetű valami, ami ugye részint állami tulajdonban van, részint Mészáros tulajdonban van, de viszont teljesen Mészárosék kontrollja alatt. De tavaly, tehát pontosan a magas jegybanki kamatkörnyezeten és a kamatkörnyezeten a bankok nem tudok olyan szalonképes szót mondani, hogy mennyire keresték magukat.
Adásba belefér, gennyesre.
Ezt akartam, gennyes. Igen, ezt akartam mondani, tehát elképesztő mértékben jövedelmezőek voltak. Ugye mi történt? Mindenki betolta a jegybankba a 18%-ra a pénzét, amit beszedett tőlünk ott a folyószámlánkod, ott állt 0,0012%-ért. Ha van egy 10.000 milliárdos készpénzállomány a bankrendszerben, és volt bőven 10.000 milliárd fölött, akkor aznak a 18%-a csak az 1.800 milliárd forint, tehát ha jól számolom, így hirtelen. Így van, tehát csak ha azt a lakosság betoltók, tovább vitték a jegybankba. Tehát ez volt a bankrendszernek a óriási nyeresége, és ugye a Mészároséknak ugye erős a banki kitettsége. A MOL egy speciális eset, valóban, tehát az olajcégeknek nagyon jól ment a magas energiaárak miatt. Másrészt azért még itt még tavaly még lehetett azért még keresni ezen az orosz olaj és a világpiaci olaj közötti különbséget, és ezen nagyon jól keresett az állam is, tehát az extra profit adókban azért a MOL-tól jelentősen vontak el. Igen, és ennek a révén egyébként, és még egyéb ágazatok mégis még jól mehettek, de középtávon azért annyira nem jó a helyzet a NER szempontjából sem.
Viszont van egy nekünk egy épülő-szépülő, hát mondanám, hogy koronagyémántunk, ugye ez a Mészáros és Csatolt részei nevű birodalom, ami hát a fene se tudja, hogy mennyire piaci, fene se tudja, mennyire állami, a jóisten tudnám megmondani, szerintem már lassan ők sem annyira szövevényes ez a céghálózat. Na arra mit lehet prognosztizálni? Ugye mert igazániból, hogyha igazi csőd lesz, vagy igazi baj lesz Magyarországon, azt gondolom az lesz, hogy ott látunk komoly problémákat.
Hát biztos, hogy lesznek, hogy ha fordul a politikai széljárás, akkor ezeknek a cégeknek komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie. Hát fogalmazzunk így.
Egyelőre azért még nem látszik, hogy Magyar Péter a jövő héten, mit tudom én, kétharmadot nyer országos választásokon. Tehát ezek mennyire... Na, ne szépítsük a dolgot, azért minden autoriter rezsimnek van egy fenntartási alapja, mondjuk ugye Vlagyimir Putyin a olajbevét és gázbevételekből finanszírozza a csodálatos és emelkedett humanitású rezsimjét. Ugye Magyarországon ez a NER nevű valami hibrid rezsim, nevezzük, aminek akarjuk, ugye ez jellemzően az Európai Uniós pénzekből hizlalódott fel agyon. Tehát, hogy a Lőrincéknek is a megrendelés állományának vagy a Transparency International megmondhatója, de ilyen 90% fölött jellemző.
Közpénz, nem csak Európai Uniós pénz,
közpénz,
és igazából építőipar.
És építőipar,
útépítés, és itt van igazándiból a gond. Tehát nekik ezzel van a gond, az építőipari része. Az MBH bankból lehet csinálni szakértők szerint 4-5 éven belül egy valóban önálló, lábon álló bankot, ami a Mészáros csoportnak a koronagyémántja lehet. Tehát ha tényleg nem lopnak mozdonyt, és nem tudom, micsoda követnek el nagyon súlyos köztörvényes dolgokat, a Mészáros családnak a jövője a következő 500 évre meg van alapozva, tehát ott
nincs gond.
Lesznek ott majd veszteségek, de majd keresztbe finanszírozzák a dolgokat. De ez tényleg az kell, hogy egy normális bankot csináljanak az MBH-ból, ami per pillanat még tehát ugye össze kell három bankból gyúrni ezt a történetet, és piacképessé, tehát normális.
Tételezzük fel, sikerül.
Sikerül, oké. De a NER-nek van egy másik része is, tehát ők ugye ebből az útépítő lobbiból nőttek ki, tehát Szíj László, meg még annó, még a, hogy hívták, az Apekos Simicska Lajosnak a építőipari cégét, tehát ők onnan indultak, a közgép, köszönöm szépen, már is felejtettem, igen. Tehát, és mind a mai napig övéki a komplet útépítés és építőipari piac, és itt vannak nagyon komoly gondok. Uh-huh. Ugyanis az állam volt az egyik nagy megrendelő az építőiparban, ugye út és egyéb ilyen irodaépítések révén, a vállalatok, ugye a vállalati irodapiac, illetve a raktárpiac, stb. Most leszámítva itt az egy-két akúgyárat, teljesen ez a piac is be van halva, ráadásul a cégek nem teljesen lecsavarták a beruházásokat, ugye 19% vagy 18%-os forint kamatok mellett nem, de egyébként az ingatlan ügyleteket meg egyébként euró alapon finanszírozzák, és euró alapon működik, de egyébként a magas 5% feletti euró, meg 5-6%-os euró kamatok mellett sem indítottak most komoly projekteket, ezért az és a harmadik láb meg a lakosság, aki meg nem kell most részletezni, de hát szintén nem vette fel senki lakáshitelt az elmúlt két évben, mert nem ha csak nem volt olyan vízhelyzet, és engedhette meg magának ezt a luxus, hogy 10-15% körül lakáshitel kamatot bevállaljon 20-30 évre.
Na de most mit lehet prognosztizálni, mert hogyha most csak a Mészáros részvényeknek a tőzsdei sikertörténetét nézzük, értem el az alatt azt, hogy a kibocsátáskori névérték után volt egy jó nagy felfutás, mert jaj, NER cég, aztán már látjuk, hogy már nem is tudom, 1/8-ada, vagy szalami egészen.
Az nagyon fura, igen, tehát most az Opusról beszélünk.
Opusról így van.
Én is szoktam nézegetni, és annak ellenére, hogy tényleg most az Opus az tökre jövedelmező.
De mint hogyha a tőzsde ezt nem hinné el, ezt a történetet.
Igen, és pontosan ez a fenntartás. Tehát ez egy, nem, tehát feltehetőleg nem tudom, hogy ki vásárol ma a Opus részvényt, én semmiképpen sem, tehát kisbefektetőként sem. A nagy befektetési alapok sem hiszem, hogy nagy tételbe vásárolnak, pontosan a magas politikai kitettsége miatt. Tehát azért, ha van egy alapkezelő, annak annak föl kell mérnie a kockázatokat, mind pénzügyi, mind egyéb értelemben, ő nem fog beszállni. Ugyanúgy az egyszeri lakosság is, nagyon, egyébként ha valaki nagyon jól szállt be egyébként, a Opusza irdatlan nagyot lehetett éven belül keresni.
Akkor igen, az első szakaszban.
De nem csak most, de az elmúlt másfél évben is volt olyan fölleszaladás, hogyha beszállsz, simán megduplázod a pénzedet pár hónap alatt. De ez rásuk, de egy rásuk... tök irreális árfolyam mozgás. Tehát igen. Ez is, tehát ez, hogy, a, hogy, hogy az OTP a legmélyebb pontján volt, mit tudom én, 8000 forint, jó? Most 17000, tehát ott is végül is van egy duplázódás, de az OTP-nek volt egy orosz kitettsége, tényleg itt volt valami, tehát túlreagálta akkor
hát az
piac.
Az OTP-nél azért azt lehet látni, hogy ott hogy igazániból sokszor a rajtuk kívülálló hülyeséggel
persze, így van, nem a belső kockázatok, hanem a külpiaci kockázatok.
Az, hogy például a Magyarország a kapcsolatos megítés romlik az OTP átfolyam a dacára, hogy így semmi köze nincs az OTP fundamentumnak.
Sziget igazániból. De itt az orosz meg az ukrán bank kikítettség.
Vagy mondjuk
az Oroszországnak, tehát hagyd be az OTP-nek. Tehát ez egy speciális eset. De igazándiból az Opus esetében ugye ezt nem lehet látni.
Hát folyamatosan kapta a lóvét, mint az őrület, ehhez képest olyan volatilis az árfolyama, mint hogyha nem is
indokolatlanul, így van. És akkor ilyen jó, ha jó száz be, akkor nagyon jól keresni felfele, de ugyanezt elbukhatod lefele is. Tehát, hogyha egyik fölmegy az árfolyam, mit tudom én, 200-ból 400, most több per has számokat mondom, ugyanúgy ez fordítva is előfordulhat, hogyha...
Adódik a nagy kérdés, hogyha azért ez az Opus mögött és a Mészáros Birodalom mögött, vagy igen, most már Magyarország legnagyobb munkáltatójáról beszélünk, 30-40-50 ezer ember környékén dolgozik így a felcsúti zseninek a védőszárnyai, vagy felcsúti zseni vonzás körzetében, és ez csak a közvetlen alkalmazottak száma az, hogy még hogy ugye alvállalkozói kapcsolatok, ilyen hányan élnek ebből a fészekből, az egy másik nagy kérdés. Tehát, hogy a kérdés az, hogyha a tőzsde ennyire, hát hogy is mondjam, sajátságosan viszonyul ehhez a nevezzük így gazdasági kéződményhez, akkor mit hozhat ez a nagy magyar egész, a nagy magyar makrogazdaság számára egy szép napon?
Amíg szépen megy a bolt, és ugye ott ők azért több lábon állnak, turizmus, aha, ott az EON, stb. Tehát azért itt vannak mögötte olyan hardcore tevékenységek, amelyek tartósan jövedelmet
amit nevezzük,
termelnek.
Ő piaci.
Így van, hát vagy de tartósan jövedelmet termelnek. Mm. Tehát így van, tehát igazából ez a több lábon állás egyébként a hosszú távú túlélésnek az egyik záloga. Igen, nagyra nőttek, ez abból a szempontból jó, hogy tényleg önmagukat tudják védeni a különböző problémák ellen, de igen, továbbra is ott van ez a történet, hogy mi lesz akkor, ha majd egyszer válasz, hogy ahhoz, hogy tudnak alkalmazkodni, és mert túl nagyra nőttek, ez... esetleg majd a jövőbeli államnak is majd kockázatot jelent, hogy ezzel majd lehet, hogy ha probléma lesz ezeknél a nagy cégcsoportoknál, tehát tényleg 50-60 ezer embert nem lehet csak úgy elengedni a rászabadult a munkaerőpiacra. Jó, de viszont egyébként értékes cégdarabok vannak ebbe a dologba, de ez túl messzi, ez már tényleg ilyen madárbéli jóslás, meg mit tudom, hogy mi lesz itt 3 vagy 4 vagy 5 év múlva. Persze a fene se tudja.
Nem, én igazán arra gondoltam, tudod, hogy lehet, hogy már itt van a jövő
igen,
elkezdődött.
Ezt akartam
ugye
mondani.
Azt, hogy azért most már egy-másfél éve gyakorlatilag zajlik itt a magyar autoritár rendszerek egyfajta brüsszeli kiéheztetése. Nem adnak lét. Ugye Brüsszelben leesett a nagy tantusz, hogy ez a csodálatos autokrácia azt tudjuk, a brüsszeli pénzekből tartja fenn magát. Tehát Brüssel szembesült az, hogy ő az orbáni politikai hadseregnek a legfőbb finanszírozója, és hogy nagyon úgy fes, hogy le is vonták ebből a tanulságot.
Hát így van, tehát mondhatnám azt, hogy lassan meg kell tanulni megélni a piacon, de hát lehet, hogy meg tényleg tehát alkalmazkodnak ehhez a történethez. Most jó viccelődünk ezen, de tényleg ők, ezek a cégek egy része, tehát ez ahogy az NGM-ben mondják, a nemzeti bajnokok kinevelése, tehát ők egy nemzeti bajnoknak van a száma, magyarul orbaszájba támogatjuk őket. De most tényleg nincs mitből, és nem csak az uniós pénzek, de hát a költségvetésnek sincs pénze, tehát elfogytak. Most akkor mi lehet? Vagy az eddigi tartalékok, tehát azért most azért van miből ezt felhasználva, így van, valóban egy piaci működés felé elindulnak, vagy nem tudom, hát most a másik kimenetről most ne beszéljünk. Tehát azért nem teljesen hát az inkompetens effektíve... emberek ülnek ezekben a cégekben nem. Sem. Hát meg kell tanulni cég vezetni, feltetőleg lesz majd racionalizálás, bizonyos ágazatokat le kell vágni, meglátjuk. Tehát igen, a jövő elkezdődött, lassan igen, nekik is meg kell tanulni piaci alapon működni. Uh-huh.
Szóval nem dőlt el az, hogy akkor most bedől, vagy pedig...
Nem, szó nincs arról, hogy bedőlne.
Vagy tehát pedig valami re-re-re privatizáció keretében mondjuk áramvonalosítják.
Lehet, hogy majd egyszer, tudom én, 10 éven belül át kell szabni ezt a dolgot, akár más politikai, vagy más kormányzati rendszer alatt, vagy, de akár ha maradnak az Orbánék, vagy az Orbán utódok is, akkor is mindenképpen. Per pillanat nem látszik, hogy sem, tehát a gazdasági lapot semmiképpen sem látszik az, hogy összeomlana ez a NER rendszer. Jó. Ők köszönik szépen, jól el vannak.
Na és ezzel rá is vezeti utolsó kérdésemre, hogy hát tulajdonképpen ugye megint arról beszélünk, hogy összeomlik a költségvetés, ami horrorisztikusan hangzik, majdnem annyira, mint mondjuk a Jurassic Parkban a T-Rexnek az üvöltése. Milyen filmet nézünk most? Tehát a Jurassic Parkot nézzük, vagy csak egy ilyen elnyúló mondjuk norvég családdrámát, ahol azért mindenki tudja, hogy egyszer valamikor mindenki
fel akasztja
magát.
Mind a kettőt. Ne feledkezzünk el meg arról, hogy lesznek választások. Hát, június valamikor. Annak ellenére beszélünk, szerintem egyébként ennek az egésznek nincs nagy komoly tétje, de két filmet nézünk. Addig valóban egy valamelyik családregényt fogjuk nézni. Nem tudom melyiket, ugye volt egy családregény ügybe is különböző, most vagy a
nem gazdasági
filmet,
jellegű.
Nem a maffia filmet. De nem, tehát több elemző, egyre több elemző mondja, hogy ugye egyrészt nem tartható az idei hiány, ezt a kormány is beismerte. Fölemelték a hiánycélt, kvázi nem is tudom, tehát 4,5%-ra, 2,9%-ra, tehát ez a GDP, mit tudom én, 1,5%, ez 1000 milliárd forintos hiányemelés alsó hangon, de még mindig így is van egy 1600 milliárd forintos kiigazítási kényszer, hiszen a tavalyi 6,7%-ról akarnak lejönni 4,1600 milliárd forintot még kell találni valahol. És erre mondja, és ráadásul egyébként szinte minden független elemző azt is mondja, hogy ez a 4,5 egyelőre még nagyon necces, sőt, nem az, hogy nagyon necces, nem tartható, nem fogják tudni tartani.
Lesz még az,
így van, még nagyobb. Szuper. Tehát itt valójában nem, tehát két irányban nyomják őket a folyamatok. Szóval, hogy milyen filmet nézünk? A választásokig valami limonád irányegény, tehát megpróbálják elhitetni, hogy itt nincsen semmi probléma, holott elvileg egyikre a pénzügyminisztérium is beismerte, hogy dolgozik a költségvetés módosítása. Azt mikor áll elő, meg mit tudom én, azt nem tudni. Könnyen lehet, hogy megvárják a választások végét. És akkor majd június 8-án majd eldől, hogy mit is akarnak a fiúk. Hát mit lehet csinálni? Tehát lehet adót emelni, és lehet kiadást csökkenteni. Mind a kettőt meg fogják próbálni, szintén nem az én véleményem, hanem egybehangzó elemzői vélemények szerint. Abban is egyetértenek az elemzők, hogy nem lesz az a klasszikus, durva, megszorító jellegű, tehát hogy a lakosságra terhelték adót, hiszen SZIA-t most áfát már nincs hova emelni, a jövedéki adóemelés megvölt. Adó oldalon feltetőleg megpróbálkoztak megint ilyen céges adókat emelni, illetve az ideglenesnek szánt extra profit és külön adók csökkentését elhalasztani. Csak ezekkel az a probléma, hogy lásd például a kiskereskedelmi adónál, lásd a repülőjegy adónál, azért egy-egy energiaadónál, ezek előbb-utóbb egyébként a lakosság fizeti meg. Előbb-utóbb a lakosság fizeti meg. Tehát lehet itt játszani azzal, hogy nem lesznek megszorítások, mondja Nagy Márton, a baloldalnak a szóhasználat. Ők nem, azt se tudják, mi az. Nem is láttak még ilyet. Jó, tehát lehet játszani azzal, hogy mi a megszorítás, minden. Tehát adóemelés, ha adóemelés lesz, az előbb-utóbb sajnos a pénztárcájukon lecsapódik, adóemelés, és ha lecsapódik a árakba, az mivel jár? Inflációval, tehát újabb probléma, és akkor másik oldalon kiadás csökkentés. Hát a beruházásokat már most visszafogták, az egészségügyre már most rohadt keveset költünk, a oktatásban jó legalább most volt egy béremelés, de ott nem lehet visszafogni a dolgokat. Tehát igazándiból nem tudom, hogy kiadási oldalon hol lesz. Közben vannak itt ilyen hülye projektek, mint Paks 2, bocsánat, tehát amelyeknek a pénzügyi megtérülése is egyébként meg az egész történet pénzügyileg és gazdaságpolitikailag tökre kétséges, tehát a sok akkumulátorgyár támogatása, Paks 2, Buzsbergáros, Ferihegy megvásárlása, tehát a hülyeségre meg közben költik a pénzt. Én a ő helyükben lennék, ezeken spórolnék. Egyrészt tényleg ez nem fáj, hogyha senkinek, ha Ferihegyet nem veszünk meg, hát Orbán Viktor pityeregni fog, mert ez az állítólag az ő személyes nőnökéje, hogy megvegyük, de igazából ez a tömegeknek nem fog fájni, hogyha Ferihegy továbbra is ott marad Ferihegyen, és nem toljuk át, hát mit tudom én, Vicskére.
Az a magángépes kis termináról száll fel, na most az neki édes mindent.
Nem, az egész tök érthetetlen, tehát ez a Ferihegyi történet tök érthetetlen. A Ferihegy ott állt már 1938-ban is, amikor elkezdték ott építeni a repülőteret, ott fog állni 2038-ban is, és ha repülés lesz, és kell hozzá kifutópálya, még 2100-ban is ott fog állni. Na mindegy, és akkor tehát,
hogy és ne felejtsd el, hogy 2020-ben eljutunk majd egyébként a föld körüli pályára is, mert hogy ugye űrhajózás is.
Ja, igen.
Azért az is, hogy 50 milliárdos tétel lesz.
Ez való igaz, 50 milliárd, nem beszélünk erről a magyar űrutazásról, pedig elvileg tényleg itt van minden. De az igazság, hogy az ilyen kutatásfejlesztési történetekben való befektetés minden egyes fillérje egyébként megtérül, tehát hosszú távon megtérül. Jó, látszólag most ez egy urizálás lesz, ez az magyar űrrepülés.
Hát ha összejön, de... mert gyanúsan csönd van róla.
Hát már megvan kötve a szerződés az Axiommal, tehát aki szolgáltatja az űrhajót, elvileg megvan a helyük, számolnak azzal, ha jól tudom, 2020, én az Axiomnak a honlapján olvastam, tehát 2024-es őszi űrrepüléssel számolnak, még nincs leírva, hogy a magyarokkal, de hogy már be van tervezve, és ott a hely.
Jó, lesz.
Na mindegy, de visszatérve, tehát ez pont az a kérdés egyébként itt a versenyképességi megfontolásokból, hogy hirtelen persze 45 milliárd egy űrrepülésre túlzónak tűnik, de pont ezek azok a kiadások, amelyekre baromra szükség lesz, és hosszú távon ez meg fog térülni a magyar tudomány és ipar számára.
No, hát akkor éljenek a magyar űrhajósok. A jó sejtem egyébként, ez kicsit szimbolikus dolog, tehát tök mindenki, mi kilőhetjük Rákai Filipet is az űrbe, vagy Mészáros Lőrincet. Itt a lényegesebb az az, hogy milyen kutatásfejlesztési támogatások, kísérleteket fognak csinálni majd ennek a farvizén. No de, ami viszont a lényegesebb, hogy ez szerint, akár is nézzük bizony, ha jól értem, lesznek megszorítások.
Mondom, lehet játszani ezekkel ezzel a szóval. Szavakkal. Tehát lehet játszani, hogy most megszorítás, vagy költségvetési szigorítás. Igen, spórolás lesz itt baromira. Tehát 2024. júni 9-től a 2026-os választások előttig, tehát 2025. novemberéig itt egy rendkívül szigorú költségvetési politika lesz. Egyszerűen rákényszerülnek a fiúk, baromi magasak a kamat kiadásaink, és csökkenteni kell a hiányt. Előbb-utóbb az Unió is fogja verni a fejüket, hogy újra lesz túlozott deficit eljárás, meg egyébként is fenntarthatatlan. Tehát ilyen magas hiánnyal nem tud ez az ország működni. Nem lehet egyfolytában a jövő feléléséből, tehát a eladósodásból meggazdagodni. Tehát a következő másfél év az igenis egyfajta spóroláson, megszorításon, bármiről szól, és akkor majd, ha itt lesznek még a fiúk 2025 őszén, akkor megint majd engednek ki a gyeplőn, és 26-ra majd megpróbálnak jóléti intézkedéseket hozni.
Hölgyeim és uraim, gatyaszíjat behúzni. Ez volt a Hol élünk közéleti podcast. Vendég Papp Zsolt, gazdasági újságíró, műsorvezető, oktalankodó, pedig Batka Zoltán a belpolitikai rovattól, úgyhogy élvezzük ki a tavaszt, nyártól majd azért valamelyest visszafoghatjuk a költekezéseinket. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.